Kedves testvérek, lelki gyakorlatunkban tegnap az imádságról volt szó, mik az imádság nehézségei életünkben, hogy Istent lángoló szívvel, teljes értelmünkkel tudjuk valóban imádni, odaadni neki a szívünket, lelkünket, értelmünket. Ma pedig arról lesz szó, hogy mi is történt remete Szent Antallal a pusztában, illetve a saját pusztaságunkban, mi történhet velünk. Úgyhogy sok sötétség is elő fog jönni, de a vége jó lesz, mint Szent Antal életének és Isten felé való haladása útjának is. Ez a fiatal ember 250 körül született, éppen amikor Décius római császár által elrendelt egyik legnagyobb keresztényüldözés zajlott a római birodalomban, mint egy 2 éven keresztül, Közép-Egyiptomban született. 20 évesen elment a Szentmisére Kóméban, a szülővárosában, és megragadta az evangéliumból az a mondat, hogy ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, aztán gyere és kövess engem. És úgy érezte, hogy az Isten szíven szúrta őt, nem ámornak a nyila, hanem Istennek, az élő Istennek a nyila, és lángolt a szíve, és először a falu mellé költözött ki, remeteként kezdett élni, majd pedig egyre beljebb költözött a sivatagban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem lehet sivatagban napokig, hetekig, hónapokig élni, tehát ott a forba forróságban, nem oázisokban éltek ezek a remeték, de mindenképpen a társadalomtól távol. Minden összeköttetés megszakított a külvilággal. Úgy gondolta, hogy rögtön eljön a boldogságnak az ideje, amikor érezzük az Isten szeretetét megszakítás nélkül, de először az történt vele, hogy elviselhetetlen lelki támadások kezdték érni őt, tehát szembesült önmagával, az emberiségnek a bűneivel, minden embernek a bűneivel, azoknak a mélységével, majd pedig démonok, tehát a gonosz lélek kísértése is gyötörték. És akkor 20 évre rá, tehát 40 éves kora körül már úgy tartották, hogy ez egy bölcs remete, ismeri a mélységes titkokat, és telve van Istennel. Azért hosszú volt ez az út. Antalnál álljunk meg kicsit ennél a fiatal embernél, és gondoljuk át vele együtt, és ezt csinálta a sivatagban, a csöndben, hogy mit is vett el eddig tőlünk a bűnös életünk. Kicsit egy ilyen életérzés szítsunk föl magunkban, álmodjuk magunk elé fiatal és ártatlan énünket, a csupa bizalommal és derűvel induló tudatos életünket, legjobb fiatalkori és ábrándozó énünket, amikor még talán kicsit naivak voltunk, de még hittünk abban, hogy az életünk egy sikertörténet lesz. Sokan így indulnak, vagy hát a többség, reméljük, ugye fiatalon vagy érettségi után így indul neki az életnek. És azóta persze volt sikertörténet is bizonyára mindenki életébe, de gondoljuk át most azt is, mert hát egy vezeklő imádságos szentet ünneplünk, hogy Margitot és Antalt, hogy mi mindentől fosztott meg minket a világbűne, és aztán a mi saját bűneink. Volt olyan, hogy elveszett a lelkesedésünk, elvesztek az álmaink, és lassan a bizalmunk is, aztán a vágyaink is. Maradtak a szürke hétköznapok, izgalom és újdonság nélkül, és mintha elkerülne bennünket már az élet. Mert amennyit tud ígérni egy-egy bűn, még többet el is vesz tőlünk. Amennyit tud ígérni egy-egy bűn, egy csábítás, még többet el is vesz tőlünk. Sokszor igen jó megoldásnak tűnik és nyerő ügynek, de aztán utólag rájövünk, hogy még többet vett el tőlünk, esetleg kiüresedtünk. Elveszi a bűn az igazi értékeket. Elveszi a bűn hosszú távon a maradandó örömöt, és ahelyett, hogy betöltötte volna a szívünk vágyát, és megelégedettséget adott volna, csak még nagyobb űrt nyit meg bennünk, még nagyobb hiányt érzünk a szívünkben, és egyre jobban hajszol bennünket, ahelyett, hogy nyugalmat adna. Legyen ez a bűnös dolog, ez persze jó dologból nő ki a bűn, tehát alapvetően jó dolgok, de bűnné válhatnak, szerelem, szeretet, pénz, karrier, tudás, pozíciók, embereknek az irányítása, helyezkedés. Könnyen elvétjük az utat, és csak az irigység meg a keserűség növekszik meg bennünk. Volt egy jókori szerzetes atya, kicsit később élt, mint ez a remete Szent Antal, és így határozta meg a 7 főbűnt. Tehát amiről beszélek, hogyha ezekben vagyunk, akkor ezt a kiüresedettséget, ürességet okozzák. Az első a kevésség, vagy büszkeségnek, vagy gőgnek is nevezzük. A második a fösvénység, vagy másképpen kabzsiság, zsugoriság. A harmadik a bujaság, vagy érzékiség. A negyedik az irigység. Az ötödik a torkosság, vagy mohóság, falánkság. A hatodik a harag. A hetedik a jóra való restség, lustadság, lehangoltság, állandóan mást akarok csinálni. És a régebben a 8. bűnként a hazugságot is, mint főbűnként említették. Azt hiszem, hogy mindegyikünk érzi, hogy most felsoroltam ezeket a főbűnöket, hogy vaj van a fülünk mögött, és van min elgondolkodnunk, van mit megbánnunk. Mert nem csak a szerzeteseket kísértik meg ezek a gondolatok, bűnök, mert aki leírta ezeket, a szerzetesek kísértéseire gondolt elsősorban, hanem a jószándékú világi keresztényeket is, mindannyiunkat. Ha ezeket a bűnöket végignézzük, akkor azt is látjuk, hogy a mai világnak az egész kínálata benne van ezekben a bűnökben. A mai világnak az ember képe ezekből építkezik, és ezekre alapozza életét, hol jobban, hol kevésbé. Mindig is veszélyben volt az ember, a Jóistennek a bukott teremtménye, de most úgy érezzük, nézzünk körül, hogy most aztán teljes tüzérségi támadás alatt állunk. Az ördög, a gonosz lélek alaposan beindította a gépezetet az utóbbi években, évtizedekben. Ugye valaki azt mondja, ráadásul katolikus körökben is, hogy nem létezik a gonosz lélek, hát ez hittétel, meg aki szokott gyóntatni, az meg is tapasztalja ennek a valóságát, anélkül, hogy esetleg odafigyelt volna jobban a dogmatika órán. Ugye csak egyet a gonosz lélekről, ezekről a bukott angyalokról, hogy Bibliában gyönyörű szép történet van a Teremtés könyvében, a kígyó beszélget az emberrel. Most nyilván ez egy elképzelés arról, hogy hogyan történt az embernek a bukása. Azért a kígyót beszélteti a Teremtés könyve, a kígyók akkor sem beszéltek, mert ugye a földön kúszik, és mérget termel a testében ez az állat. Tehát nyilván a gonosz így tudták ábrázolni legjobban. De mi az Isten elleni bűnnek, vagy minden bűnnek a gyökerében mi van? Az első fő bűn, a büszkeség, a gőg, a lázadás. Ezt csinálták az angyalok egy része is a Jóistennel, meg ezt csinálta az ember is. Ne mondja meg nekem az Isten, hogy mi a jó. Ez a lény, ne mondja meg nekem. Majd én hallgatok magamra. És a bukás lett a vége. Ez valóságos dolog. És a bűnbeesés is valóságos dolog. Természetesen nem a Biblia, amit leír, az egy elképzelés. Az a lényeg ebbe, hogy amikor az ember kiemelkedett az állatvilágból, és értelemre indult, tehát megjelent az öntudat, mert ez megjelent az evolúcióban egy ponton, az öntudat, meg a ruházkodás, meg a civilizáció, akkor igenis fellázadt az élő, igaz Isten, a Teremtő ellen. Mondok egy példát, mert történelmet is szoktam tanítani, hogy tetszenek ismerni a barlangrajzokat, vagy mindenki hallott ezekről. Jó? Ott az emberek összefognak, és mamutokat nyilaznak le. Tehát a megélhetés érdekében, hogy mondjam, vadásszák le az állatvilágot. Na és akkor egy ponton a történelemben jól datálható, hogy mikor megjelent a önfenntartáshoz nem szükséges gyilkosság, tömeggyilkosság, tehát a háború. Nem azért, mert nem volt víz meg élelem, a hatalmaskodás miatt. A gőg, a büszkeség, az uralom. Ez jól kimutatható a történelemben, tények alapján. Mikor indultak az első gyilkosságok, elfoglalja egyik város a másikat ott Dél-Mezopotámiában is. Tehát igenis igaza van a Szentírásnak, teljesen jól írja le, hogy megjelent a lázadás, azóta bukik lefele az ember, és neki megy a másiknak. Miután neki ment már az Istennek. Visszatérve, miután itt az ősbűn tisztáztuk meg ennek a hatását, hogy mit veszel tőlünk igazából a bűn. A tiszta és ártatlan, a mindig megújulni kész, és Istenhez forduló élettel teli énünket, ezt a fiatalos lobogást. újra akarok kezdeni, föl akarok állni, van életcélom, van értelme az életnek. Ezt a képességet is, hogy így fölálljon az ember, sokszor elveszi a bűn. Látom nagyon sok emberen ezt, ugye, lelki beszélgetésekben, és nem idősebbekkel, fiatalokkal, 20 évesekkel. És hát legalább eljönnek, és ezt föltárják. Micsoda nagy dolog, a megtérés útján elindulnak. Tehát éhezzük és szomjazzuk a jobbat, a szebbet, a teljesebbet, és hiába kutatjuk, hiába habzsoljuk a világ ígéreteit, egyre jobban kiégünk a világ ígéreteiben, a bűnökben. Egy idő után menekülünk magunk elől, menekülünk a másik elől, menekülünk a feladataink elől, menekülünk Isten elől, és közben kétségbe esette jobb életet akarunk, de nem megy. Most egy kicsit gondoljunk a szenvedélybetegekre, mert talán úgy kézzel fogható, ugye, aki drogot fogyaszt, vagy alkoholt, hogy idő után, ugye, ha súlyossá válik, akkor megjelenik ez a menekülés a családtagok elől, a lelkiismeret elől, meg Isten elől is. De nehogy most ezeket az ismerőseinket így kárhoztassuk, hanem azért mindegyikünkben van akkor másfajta bűnök, amik ilyenféle romlást okoznak, vagy okoztak életünk egy részében. Ugye takargatjuk ilyenkor a szégyenünket, aztán menekülünk alkoholba, fogyasztásba, esetleg szeretőkbe, házasságon kívül praktikákba, és egyre jobban kiégünk csak. Kifoszt bennünket a bűn, kiüríti a személyiségünket. Ahogyan az első emberpár is, nagyon kiváló a Biblia leírása, elbújt Isten elől szégyenében, a szerető Isten elől elbújik az ember szégyenében. Így bujkálunk sokszor mi is Isten elől. Egy történet eszembe jut, hogy beköszöntött az 50-es évek, tehát a kommunista diktatúra. Hát előtte természetesen a társadalom többségét hitben, katolikus hitben, vagy más keresztény felekezetek meggyőződésében nevelték templomba járásra, hitéletre. Most utána elkezdődött ez az ideológiai agymosás, átnevelés, és ez a generációhoz tartoznak azért a mi családunkban is sokan, megállnak a templom hátuljában, úgy bennek van a gyerekkori énjük, itt minisztráltam, itt imádkoztam. Esetleg könnyeznek is egy kicsit, de az elmúlt 56 évben sok bűn befette ezt az Isten kapcsolatot, és ott van hátul a gyóntatószék, nézegetjük, mit csináljunk, nem merünk lépni. Hány ilyen ember van, főleg nálunk Tihanyban ilyen kiemelt, ugye, ilyen turisztikai, meg zarándok célpontnál, hogy látom is az embereken, hogy akarnak valamit, de nem mernek lépni, tehát szégyellik. És az ördögnek ez a legjobb módszere, figyeljék meg, ott van a Jelenések könyvében leírva, hogy letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten szín előtt, tehát az ördög, még ha bűnös az ember, már kiüresedett, rendben van, szégyenérzet, még vádolja is még jobban, hogy bukjál meg, ember, megmondtam, hogy meg fogsz bukni, nem leszel az Isten képmása. Tehát ha ilyen helyzetben vagyunk, egyáltalán ezt fölismerjük, vagy fölismeri egy bűnös barátunk, az nagyon, nagyon jó dolog, ha idáig eljutunk. Csak innen aztán nagyon nehéz a visszatérés, mert alapvető fordulat állt be a gondolkodásunkba, vagy sokak gondolkodásába. És egy kicsit nehezen vállaljuk be, mert a természetünk, a bukott természetünk, és a folyamatosan körülöttünk ólálkodó kísértő újra és újra vissza akar rángatni bennünket a bűnbe. Sokan vannak, akik aztán jöttek gyónni, nekem is, én nagyon szeretek gyóntatni, nálunk nagy héten nyilván egy kolostornak ez a feladata, gyóntatás van. Jöttek olyanok is, hogy 30-40 éve nem voltak, mindig meg szoktam őket dicsérni, meg a Jóistennek is hálát adok, hogy egy ilyen gyónás, ilyen komolyan vett gyónás most az a gyónónak válik hasznára, vagy a papnak a hitét erősíti, mert az is igaz, tehát óriási dolog, és akkor utána jönnek még egyszer, mondjuk egy 2 hét múlva, hogy elbuktunk, elestünk. Tehát a bűn, ha bevésődött, az igenis újra el kell jönni, nehéz megtenni az elején, ha ki tudunk lépni ebből az ördögi körből, szó szerint abból, türelemmel kell lenni magunk iránt, lassan megy, de menni fog. És olyan jó, amikor nem csodavárásra jön valaki 30-40 év után gyónni. A feloldozást ezek átérzik könnyek között ezek az emberek, de kell egy kis türelem, 1-2-3 év, míg a gondolkodás is utána helyreáll. Tehát a bűnbánatunkkal sokszor az a baj, hogy azt gondoljuk, hogy magunk vagyunk benne, és éppen az a bűn legnagyobb veszélye, hogy a magányosság érzését is növeli bennünk. Tehát megvolt a 7 főbűn, még a gonosz is vádol minket, meg még magányosnak is érezzük magunkat. Hány fiatal van, aki mondjuk a kezét vagdossa, én sok ilyennel találkoztam, és ez a borzasztó magányosság érzés miatt van. Milyen jó lenne, tegnap mondtam szépeket, hogy Isten szeretetét megtapasztalnák egy szentségimádáson, vagy egy szentmisében. Egyébként, ha sikerül elhívni őket, és hogy nyisd ki a szívedet, ne tiltakozz Isten ellen, megtörtént már sok esetben a csoda, tehát a szeretet átölelő érzését, azt megadja a jó Isten, különösen azoknak, akik nagyon mélyen vannak, és nagyon rászorulnak. Tehát nem csak a bibliai időkben történtek csodák egyébként. Itt volt a Mária Magdolna is, nagyon-nagyon bűnös asszony volt, és milyen csodák történtek vele, egyáltalán Jézus valahogy maga mellé vette, fölkarolta az őt kísérő asszonyok közé. Majd pedig a feltámadáskor üdvözölhette őt az apostolok előtt. Micsoda nagy dolog történt vele. Nagyon mélyen volt, nagyon mélyen, de nagyon meg akart változni könnyek között. Hogyan küzdjünk a bűnök ellen? Mert az nem éppen célra vezető, hogy csak eldöntjük, mint említettem, hogy innentől nem teszünk rosszat, és akkor mondjuk elvégezzük a szentgyónást, megkeresünk egy lelki vezetőt, vagy egy bölcs remetét. Ezt már megéltük, hogy nem sikerül. Azt kell eldöntenünk, hogy jók leszünk, és az erényekre koncentrálunk. A jóra kezdünk figyelni szépen, türelemmel magunkban, a jó dolgokra. Mi az, ami felvidámít, ami türelmessé tesz? Szent Pál apostol összegyűjtötte a Szentlélek ajándékait, a lélek gyümölcsei, a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a szerénység, az önmegtartóztatás, a tisztaság. Ezeket kell egy kicsit, hogy a bűnösök is vagyunk, figyelni magunkban, mindig hálát adni minden apró ilyen dologért, és kérni ezeknek a kiteljesedését. Szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ezek a főbűnöknek is az ellenszerei. Sajnos kialakult bennünk egy olyan látásmód, ami csak a rosszra koncentrál, és csak a rosszra figyel, és hát azt szokták mondani, hogy ránk magyarokra különösen is jellemző a történelmi múltunk miatt ez a pessimista hangulat, vagy hogy a rosszat látjuk történelmünkben is, meg így önmagunkban is egy kicsit, tehát gyűjtögetjük a rossz híreket, a rossz élményeket, mindig panaszkodunk, emlegetjük a tüskéket, a kapott sérüléseinket, és nem veszük észre a szépet, a jót magunk körül. Különösen mostani élethelyzetünkben, a világnak ebben a nehéz helyzetében, háború, gazdasági válság, nagyon fontos, hogy mi keresztények tudatosan figyeljünk a jóra, a szépre, magunkban is, másokban is, a teremtett világban is. Hogy türelmesek legyünk, udvariasak legyünk, hogy az agresszióra, a haragra és a düre békésen reagáljunk. Gondoljunk Isten szelíd bárányára, aki elnémult a nyírója előtt, Pilátus előtt az Úr Jézus. Szelídséget, szelíd volt mindvégig. Kitartott az Atya akaratában. Elfelejtettünk örülni már sokszor az Istentől kapott ajándékoknak. Nálunk különösen fontos a Balatonnál kiemelni a természeti szépséget, de még az általunk épített világban sem állunk meg sokszor csodálkozni, gyönyörködni. Mikor feledkeztünk bele utoljára egy szép dallamba, egy szép zeneműbe? Mikor néztünk meg utoljára egy szép festményt, egy szép épületet, egy szép kertet? Mikor voltunk nyugalommal utoljára békébe, úgyhogy nem a ételeket hordtuk volna föl, vagy a italokat öntögettük volna egy családi rendezvényen? Egy kicsit úgy megállni, belehelyezkedni, a sok munka közepette megelégedettséget fölfedezni magunkban, vagy felszítani. Mert ha ez megvan, nehezebben tud betörni a gonosz. Tehát aki örül, aki a kicsinek is örül, hálát ad az Istennek, és hívja is őt segítségot, nehezebben tud már befurakodni a gonosz. Aztán ami a lényeg, ezek még csak ilyen emberi dimenziók voltak, hogy mikor borultunk le utoljára az oltári szentségbe jelenlévő Isten előtt, hogy megcsodáljuk egyszerűségét és szeretetét, de úgy, hogy esetleg egyedül voltunk a templomban, vagy kevesen voltak, és akkor kicsit tudtunk könnyezni is. Szokták mondani, hogy nagyon fontos meghatódni, sírni. nem csak a bűneink fölött, tehát Istennek a szeretetén. Évente egyszer kell egy jót sírni, nem tragédia miatt, vagy temetés, vagy egyéb miatt, egyszerűen kell kiengedni az érzelmeinket, és kellene meghatódni a szentmisében az úrfelmutatáskor, vagy egy szentségimádáson. Lehet kérni a könnyek adományát is az Istentől, ez bevett gyakorlatot régen a szenteknél. Meg is könnyebbültek. Ugye ezt emberi tragédiákból is tudjuk, hogy a sír az ember, milyen megkönnyebbültség lesz úr rá rajta utána. De nem csak a tragédián lehet sírni, hanem Istennek a jóságán, szeretetén, alázatosságán, egyszerűségén. Nálunk a gyóntatószékben van egy ikon kirakva, hogy nagyszombati esemény, hogy így mondjam. Ádám, Éva ott a pokol tüzén égnének, de nem égnek, mert nem kerültek oda, csak ahogy úgy mondják, hogy a pokol tornácára, és akkor eljött a megváltó, leereszkedett az alvilágba, és már kezüket se tudták nyújtani neki, hogy akkor húzzon ki minket, hanem ilyen elernyett végtagok voltak, és vagy ábrázolja a kép, és Jézus megfogja a kezüket, tehát a elesett embert, aki már nem tud remélni, nem tudja az Isten felé nyújtani a kezét, azt is Krisztus megváltó áldozata emeli ki a bűnökből, a kárhozatnak a tornácáról. És ezek nem csak ilyen szép dolgok, jó lenne, ha ezeket elhinnénk, hogy valóságában így van, és megvalósul a könnyeknek a csodája, hogy rajtam is ugyanígy segített az Isten. Amikor megtér valaki, tehát olyan, mint egy új szemüveget kapna. Láttam fiataloknak a megtérését, nem olyan tömeges mostanában, de van azért, és mond, mintha új szemüveget kaptak volna, nem mindent rózsaszínbe látnak, nem ez a lényege, hanem észrevették, hogy Isten mindenhol ott van. Ő akadályozta meg, hogy a busz elé lépjen a, nem tudom, az idős néni, hogy baleset történjen. Ő kísért el az iskolába, ő mentett meg 3 éve ettől, attól, amattól a bajtól. Ő szólította magához, nagyon sírtunk, igen, gyász volt a rokonainkat, ismerőseinket, hogy megkönnyebbítse életük végén őket, mondjuk szenvedésből egyéb. Tehát micsoda kegyelem, aki ezt megkapja, és sírni tud, könnyezni tud rajta. Esetleg egy nagyon bűnös élet után megkapja a megtérés kegyelmét. És akkor fölragyog Istennek a ragyogó fölsége. A bűn sötétjében lévő embernek bocsánatot ad, eltörli a múltja bűneit, és visszaigazítja a helyes útra. A adventbe olvastuk Izajás prófétától, de azért most is ide illik, hogy milyen a megtérés, vagy a bűnökből való kiemelkedés. Vizek fakadnak a pusztában. Kicsit képzeljük el, folyóvizek a sivatagban. Szent Antal is így volt, van egy hosszú életrajza. Onnan vettem azért az ikletet, hogy mikor átment a sötétségen, a lélek sötét éjszakáján, szembesült a saját bűnével, meg az emberek nyomorával, amiket itt, szörnyű dolgokat itt felolvastam az előbb, vagy elmondtam, különböző élethelyzeteket. A száraz vidék tóvá változik, ő megélte ezt lelkileg, a szomjas föld vizek forrásává. A sakálok egykori lakóhelyén zöldellő fű és nátterem, és egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják hívni a szentek útja. Tisztátalan nem léphet rá, sem a balgák nem bolyonganak rajta. Nem lesz ott oroszlán, más ragadozó sem jár arra. A megváltottak vándorolnak rajta, akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok térnek vissza rajta Istenhez. Éneket zengve érnek a Sionra Istenhez, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és újongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé. Olyan gyönyörű ez a prófétai ígéret, tehát érdemes olvasni a Szentírás, mint tegnap is mondtam, annyira bátorító, és annyi reményt ad nekünk, meg mindenkinek. Nekünk, akik küzdünk, akik még nem adtuk fel, akik szeretnénk újra és újra Istenünk útjára visszatérni, a tiszta útra, ami Istenhez, a Sionhegyre vezet. Az Istennel való élet, a bűnök megbánása és megbocsátása átalakít bennünket szépen lassan ezen az úton járva. Nem azonnal, nem egyik pillanatról a másikra, hanem lépésről lépésre. Olyan megtérést is láttam, valaki keresett egyszer, legjobb időben, december 27-én vasárnap délután 2-kor, úgy gondoltam magamba valamit, de mondtam a Jóistennek, biztos, hogy benne van a keze a dologba. Nagy megtérés, őszinte szentgyónás, tényleg amennyire meg tudtam állapítani. Aztán utána nem várta ki az illető ezt a türelmi időt, tehát utána, amikor megtérek, kijövök szenvedélyekből, élethazugságból, elrontott házasságból egyéb, el kell jönni sokszor szentgyónást végezni, szabadító imát kérni, szentségekhez járulni, és türelem kell, egy-két év türelem, amíg a lélek átalakul teljesen. Tehát ha van ilyen ismerősünk, barátunk, mi is segítsünk, hogy türelem, légy elégedett az apró lépésekkel. Micsoda szépen megüzente Izajás prófétával a Jóisten, hogy készíti neked is az utat, neked legbűnösebbnek, nekünk, mindannyiunknak. Nem szabad elkedvetlenednünk akkor sem, ha újra és újra a megtéréskor visszacsúszunk, ha újra és újra elkövetünk bűnöket. Bánjuk meg, gyónjuk meg, és figyeljünk a szépre és a jóra. Legyünk magunkkal is türelmesek, fogadjuk el a magunk is a saját gyöngeségeinket, vannak. Nagyon fontos ebben aztán még a humor, hogy néha tudjunk magunkon nevetni. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert szórakozásuknak soha nem lesz vége. Ez Gyökösi Endre, a nagy lelkiíró tanácsolta. De itt a kedves egyiptomi szerzetesek, akik átmentek ezeken az emberi léleknek a sötétségeim, még ilyen humorkönyvet, vicckönyvet is írtak, tehát most is olvassuk, étkezéskor szoktuk, tehát az egyiptomi szerzeteseknek a kis humoros mondásait. Nagyon fontos ez a dolog. A humor a viccelődés. Nem a túlfeszített viccelődés. A tiszta szívből fakadó nevetés és a humor is ellenszere a bűnöknek. Írják a szentek, nem én találtam ki, írják ezek a nagy remeték. Nem kell mindig halálosan komolyan venni magunkat, ez is fontos dolog. Ügyetlenkedünk, hibázunk, nem megy már minden úgy, mint régen. Ez van. Ami a legfontosabb, nekünk, a másik embernek nem mindig az a legfontosabb, ezt meg kéne értenünk, és nem mindig az a legsürgetőbb a másik embernek, mint nekem. Meg a másik ember is ugyanannyi terhet hordoz, mint én, kivétel nélkül. Tehát ne panaszkodjak rá, meg ne gyötörjem magamat rossz gondolatokkal a másik miatt. Máshogy értékelünk és gondolunk dolgokat, ilyen az élet. Nem kell megsértődni ezeken a másikon se, hanem beszélgetni róla, mert sokszor azt mondjuk, hogy a másik ember miatt vagyunk dühösek. Istennek sem mindig az a legfontosabb és legsürgetőbb, ami nekem. Ezért úgy imádkozzunk, mint tanácsoltam tegnap, próbáljuk ki nyugodtan, hagyjuk hátra a kéréseinket, hogy legyen meg a te akaratod, legyen meg a te akaratod, Istenem. Amen.